A 20. század egyik legjelentősebb tudósa, Neumann János 120 éve született. Az ő válogatott írásait tartalmazza az a kötet, amelyről most Ropoly Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgetünk. Hogy milyen horderejűek és miért érdekesek a mai olvasónak ezek az írások, arról kérdezem őt.
Neumann alig írt valamit magyarul, azt is fiatal vagy kamaszkorában. Kifejezetten minden, ami megjelenik tőle, azt le kell fordítani angolból vagy esetleg németbe. Ilyen fordítások vannak a könyvben is. Kivéve egyetlen egy rádióinterjút, amit 55-ben adott az Amerika hangja számára, az magyarul adta, és akkor azt nem kell külön lefordítani. De gyakorlatilag, hát ez van, hogy meg lehet ismerni a magyarországi olvasóközönség számára is Neumann gondolkodását, és azokat az írásait, ami világhírűvé tették. Ez a jelentősége, tehát ő magyarul olvasható. Néha az egész írás, néha egy-egy műnek a részlete csak. De ezek nagyon fontosak, hiszen ma már azt gondoljuk, hogy Neumann a 20. század legjelentősebb elméje volt, legjelentősebb gondolkodója volt, aki nagyon-nagyon sok területen volt aktív, és az eredményei azok alapvetően formálják a mindennapi életünket is. Például mindenki használ számítógépet valamilyen szinten, és a számítógépnek azt a változatát, amit digitális számítógépnek hívnak, és amit manapság is azóta is építenek, annak a struktúráját a Neumann gondolta ki és találta ki. Erről is van szó egyébként a könyvben. De van egy részlet, de 1945-ben leírta ezt az első elképzelését, hogy hogyan kellene egy ilyen számítógépnek kinézni, és ezt úgy hívják, hogy első vázlat. Ez az első vázlat, ennek az első lényeges része 6 fejezet lefordításra került, és benne van a könyvben is. Először magyarul.
Furcsa most visszatekinteni, és egy teljesen laikus számára is megdöbbentő, hogy hogyan gondolkodott erről.
Hát valójában ő azt gondolta, hogy erre szükség van. Tehát eredendően matematikus volt, és nagyon sok matematikai feladatot kellett neki megoldani. Nagyon sok számításnak az elvégzésére volt szükség, és akkor rájött a 40-es évek során, amikor nagyon sok ilyen problémával volt elfoglalva, hogy nagyon fontos volna, hogy a számításokat, azokat gyorsabban és hatékonyabban el lehessen végezni. És valahogy az Egyesült Államokban élt akkoriban is, találkozott olyan emberekkel, akik szintén hasonló érdeklődésűek voltak, és rájött, hogy a számítógépnek, vagy akkor még számológépnek mondták, számológépeknek a megépítése a megoldás. Ha ilyeneket építünk, akkor a számítási kapacitás nagyon nagy lesz, és azt jelenti, hogy olyan feladatokat is sokkal gyorsabban meg tudunk oldani, amihez korábban nagyon sok kézi fejben és mechanikus, ilyen kis tekerős számítógépeken végzett számolás kellett. Ez sokkal gyorsabban és hatékonyabban megy. Nagyon beleadta magát ebbe, és rögtön látta a perspektívát.
Volt-e ellenvetés, vagy ellenérzés ezzel kapcsolatban akkoriban? Mert egy-két írásból azt olvastam ki, hogy nem ment át egyből, amit ő gondolt.
Hogyne, persze. Hát mondom, először is nagyon sokan próbálkoztak vele. Amerikában, és az Egyesült Államokban, és Németországban, és Angliában, és különféle helyeken építettek ilyen gépek. Ezek nem voltak teljesen ugyanolyanok. És végül is ez lett a befutó, mert ez bizonyít a legalkalmasabbnak a feladatokra. Ő maga is épített egyébként. Az akkori munkáját úgy hívták, hogy itt dolgozott, vagy 40 évig. Institute for Advanced Study, az Princetonban van, az az egyik olyan intézet volt, amely 1933-ban azzal a céllal hoztak létre, hogy oda csábítsák a legnagyobb tudósokat. Nem kellett nekik azon kívül, hogy a saját dolgaikkal foglalkoznak, semmit se csinálni, tehát azért kapták a fizetés, azért létre, hogy ott műveljék a tudomány. Na, mert ott dolgozott akkor már, 20 éve, és nagyon sok mindent csinált, és főként matematikát, meg a matematikával összefüggő kérdéseket, és meg voltak döbbenve, és az Institute for Advanced Study tudósai, Einstein, meg Gödel, meg nagy komoly matematikusok, meg bölcsészek is néhányan, hogy mi az, hogy itt most mérnöki munka folyik majd. Mert hát elhatározta a Neumann, hogy akkor megépíti. Szikizték is, és nem is nagyon akarták támogatni, végül leköltöztek az intézet pincéjébe, ahol megépítették tényleg ők is azt a gépet, amit Neumann kitalált.
Ugye a kötetben nem csak tanulmányok és előadások vannak, hanem levelek például.
Így van.
Van itt egy 1945-ös levél Strauss sorhajó kapitányhoz, a haditengerészet titkári hivatalába, ami ez egy egyeztetés, és akkor itt már a gyakorlati élet köszön be.
Valójában akkor, amikor a Neumann a számítógépet kitalálta és építeni kezdte, akkor ez rendszeres vitakérdés volt, hogy hogyan szerez erre pénzt természetesen. Uh-huh. És a Neumann akkoriban az amerikai hadsereg legkülönféle fegyvernemeinek a tanácsadójaként is működött, tehát felhasználták az ő tudását, hogy mindenféle problémát megoldjon a különböző katonát, a légierő, vagy a tüzérség, vagy mindenféle fegyverem számára, és innen próbált Neumann ezekből a katonai forrásokból pénzt szerezni a számítógépre. Például ez a Strauss-szal kapcsolatos levelezés azért érdekes szerintem, mert valójában megpróbálja elmagyarázni egy hivatalnoknak, hogyha meg lesz a számítógép, akkor annak milyen előnyei vannak a katonák számára is. Aha.
1957-ben halt meg
János,
ugye? 57-ben?
Elején, február, ha jól emlékszem.
És hogyha az utolsó, a kötet utolsó részét nézzük, ahol a nukleáris energiával kapcsolatos veszélyekről ír, és az automatizálás következményeiről, akár ezt ma is írhatta volna.
Abszolút így van. Ezek a szövegek, amiket említett, ezek egy pár évvel korábban is születtek, tehát az 54-ben talán, vagy talán 52-53-ban vett részt az amerikai szenátus egy bizottsága előtt, és ott tanácsot kértek tőle, hogy mit kéne csinálni, és ezeket akkoriban fogalmazta meg ezeket a nézeteket. Szerintem egy nagyon lényeges az, hogy azt mondja, ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy a tudományos szabadság az mindenek előtt való. Ez azért volt érdekes, mert megcsinálták az atombombát, meg a hidrogénbombát, és Amerikában volt egy atomenergia bizottság, amelyik egy ilyen nagyon nagy hatalmú szervezet volt, az atomtitoknak a kezelője, ugye? Hogy akkor most ez a hatalmunkat jelenti, és a hatalomnak a letéteményeseiként őrizni kell ezt a dolgot, vagy mit kellett csinálni, hogy már más kezé kerüljön, és itt a besita. Másként is, hogy ez nem működött, de ezt gondolták. Ez azt jelentette, hogy megpróbálták volna korlátozni a kutatásukat. És akkor Neumann ezért lépett fel a szenátusi bizottság előtt nagyon határozottan, hogy nem szabad korlátozni az atomenergiával kapcsolatos kutatásokat, sőt, nem szabad korlátozni az elért eredmények publikálását se. Tehát a kutatásnak és a publikálásnak a szabadsága mellett nagyon fontos érveket hozott fel, mondván, hogy az emberi haladásnak és a tudomány haladásnak az egyetlen értelme. Tehát, hogy tiltakozott nagyon szóval maga módján, hát ez szépen fogalmazott, de mindesetre az ő tekintélyével ez tiltakozásnak számított azzal kapcsolatban, hogy nem szabad korlátozni se a tudományos kutatás szabadságát.
Se de a veszélyeket leírta.
Természetesen. Uh-huh. Ezek veszélyesek, de nem szabad korlátozni. Tehát a Túlélhetjük-e a technikát című dolgozatában, ami nagyon népszerű egyébként, sokan hivatkoznak rá, hát végül is ott ecseteli azokat a veszélyeket, amelyeket a technika jelent. De ez nem azt jelenti, hogy a technikát be kell, vagy be lehet tiltani. Nincsen arról szó. Arról van szó, hogy értelmesnek kell lenni, oda kell figyelni, és tudni kell, hogy ha valamit csinálunk, akkor az annak mi a következménye.
Neumann János válogatott írásai Ropoly Lászlóval, a könyv egyik szerkesztőjével beszélgettünk erről a kötetről, ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.